Köszönjük neked, édesatyánk, azt a nagy ajándékot, amit ezen a helyen számunkra elkészítettél egész nap, reggel, délelőtt, délben, délután, este, az éjszakában. És köszönjük, hogy amit készítettél, az mind áldásul van számunkra, akkor is, ha van benne próba, van benne olyan helyzet, olyan szituáció, amiben megrettenünk, vagy megijedünk, vagy aggódunk. Köszönjük, hogy mégis újra és újra azzal a bátorítással szólítasz meg, hogy velünk vagy, nem kell félnünk, nem kell végletesen, végképp elkeserednünk, vagy megrettennünk, mert a te oltalmadban, a te védelmedben, a te jelenlétedben el vagyunk rejtve. Markaidba metszettél. Köszönjük neked azt a szeretetet, amit megtapasztaltunk már eddig, és köszönjük azt, amit még meg sem tapasztalhattunk, de érvényes ránk. És köszönjük azt a távlatot, amit jelent a te elhívásod, mert az nem egy emberöltőre szól, hanem örökre szól. Szeretnénk, Urunk, ennek a fényében, világosságában ezen a mai estén is örülni, valóban hódolni előtted, és áldani téged, mert méltó vagy rá, hogy dicsérjünk, hogy magasztaljunk, hogy áldjunk téged mindenek fölött. Kérjük, Urunk, hogy az Úr Jézusért áraszt kiránk lelkedet, és segíts, hogy amikor az igédre figyelünk, amikor az igédről szólunk, akkor egyszerű csatornák hagy legyünk, befogadók, átadók, és aztán továbbadók. Kérjük, hogy munkáld ezt bennünk a te háromszor szent neved dicsőségére, és minnyájunk lelki javára, életünk szabadulására. Amen. Olvasom most is ennek a csodálatos zsoltárnak a záró mondatait, amiből folyamatosan halljuk az igét, és ami vezet bennünket. Tehát a 91. zsoltárnak a 14-től a 16. versig terjedő részét, így hangzik. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Csodálatos dolog a szabadító Úrral való közösség, ezt éljük át, éljük meg, erről hallunk, erről hangzik a tanítás, ezt munkálja Isten az ő lelke által igéjén keresztül, és arra indít, hogy gyönyörködjünk a szabadításában, és én azt tettem e fölé és emellé, hogy gyönyörködjünk benne a szabadítóban. Gyönyörködjünk benne, és ha végig vesszük ezt most tételesen csak azt, ami ennek a záró néhány versnek a tartalában van, akkor gyönyörködhetünk benne, mint oltalmazunkban, gyönyörködhetünk benne, mint meghallgató Úrunkban, gyönyörködhetünk benne, mint jelenlévő Úrban, aki velünk van minden élethelyzetben. Nincs mitől, nincs kitől félnünk. Így olvastuk a zsoltárban, ahogyan együtt néztük, vagy olvastuk. Nem kell félned. Milyen csodálatos ezt hallani. Nem kell félned. És mennyire összecseng megint, és mennyire hódolatra indít, hogy délőtt ez a témánk, most este újra ezt is olvassuk, meg mondom, meg mondjuk. Meg ha olvastuk reggel az igét, akkor olvasunk arról a csodáról, amit Pál apostolon keresztül Isten kijelent. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mi a reménységünk? Dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Ezt olvastuk ma reggel, és ez a mai délutáni vagy esti témánk, ami most elénk kerül, ezt mondja az Úr, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, beleszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Mit tesz az Úr? Mindent megtesz értünk. Megment, kiragad, és megdicsőít. Megment a nyomorúságban. Kiragad onnan, és megdicsőít. Megrendítő ígéret ez. Az ember, ha új helyre szedi, vagy ha föl tudná sorolni újra és újra, akkor valóban nem kellene, nem lenne mitől félni. Nem kellene aggódni, nem kellene semmilyen szinten a szívét bárminek is megrendíteni. Mert jelenléte a szabadítás, jelenléte és a szabadulás ígérete, hiszen a szabadító velünk van. És nem csak egyszer, ahogyan hallottuk, hanem újra és újra szabadít. Jelenléte tehát a szabadulás ígérete. És ő gondot visel rólunk személyesen, egyen-egyenként és közösségünkben is, hiszen ahogyan Zsoltárban Dávid val, a 68. Zsoltár csodálatos mondataiban, áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. Milyen megdöbbentő ószövetségi vallomás, a halálból kihívó, feltámasztó és hatalmas, dicsőséges Úrról. Ő a mi Istenünk, aki napról napra gondoskodik is rólunk. Fontos számára minden nap, fontos számára személyesen az életünk. És a rólunk gondot viselő Isten a szabadító Isten, aki ki tud hozni bennünket a halálból is, mert ő a mi Istenünk. Istenünk a szabadító Úr. Vallasz-e erről? Vall-e erről az életed? Vall-e róla az életed, a szabadítóról? Bízol-e benne? Ahogyan a legelején hallottuk, ragaszkodsz-e hozzá? Kifejeződik-e az életedben, hogy te valóban tudod, hogy kihez tartozol? Mert Isten nem egy erőtlen Isten, vagy ahogyan az a könyvcím olyan megdöbbentően mondja, talán vannak többen, akik ismerik, tehetetlen mindenható? Kérdőjellel. Az a megrázó, az a megdöbbentő, hogy idáig tud eljutni az ember, hogy nem látom, hogy Isten segítene, vagy cselekedne, vagy ezt a rettenetesen gonosz világot, vagy benne sokféle gonoszságot nem fékezi meg. Hát tehetetlen a mindenható Isten? Nem tehetetlen. A mi Istenünk a szabadító Úr, aki kihoz a halálból is. Mi lenne akkor neki lehetetlen? És honnan tudjuk, hogy kihoz minket a halálból? Onnan, hogy kihozta a juhok nagy pásztorát. Kihozta Jézust a halálból. Jézus él, Jézus feltámad, Jézussal ma is találkozunk. Jézus Krisztus ígéret, hogy velünk van. Lelke által, akit elküldött hozzánk, a szívünkbe, velünk van. A mi Istenünk erős Isten. A mi Istenünk a mindenható, örökké való Isten. Felséges Úr. Mindenható Úr. És ami ma elénk kerül, a felséges Isten csodálatos munkájából nem más, mint most így mondom, a diadalmas szabadítás és a diadalmas szabadság világa. Mert az Úr, a hatalmas, dicsőséges Isten a mélységek világában nem csak megtart és oltalmaz bennünket, nem csak jelenlétével megbátorít, hogy veled vagyok, és nem csak kiment és kiragad onnan, hanem
magasra is emel. Felemel bennünket. Felmagasztal. Megdicsőít az Úr. Megdicsőít minket az Isten. Még egyszer mondom, a mélységek világában nem csak oltalmat ígér, nem csak a jelenléte biztonságát adja, bátorítását adja, és nem csak azt, hogy megmentott és kiragad onnan, hanem felemel, felmagasztal, megdicsőít minket. Calvin bevehetetlen erődnek mondja ennek a Zsoltárnak a magyarázatánál ezt a csodálatos kifejezést, hogy felmagasztal, hogy megdicsőít. Bevehetetlen fellegvárba helyez el az Isten. Olyan bevehetetlen helyre visz, amit nem lehet megostromolni. Ahonnan nem lehet kiragadni, ahonnan nem lehet bennünket elszakítani. Olyan magasra emel, ahol nem érhet el a veszedelem. És olyan valós képpé és olyan valóságos dologgá lett a saját életemben felidéződve magamban a történéseket ez, amikor ezt megtapasztalva átélhettem, hogy kiemelt az Isten. Kiemelt az Isten abból, ami lehúzna engem. Kiemelt, felemelt az Isten. Mennyi baj, mennyi veszedelem vesz körül bennünket. Mennyi emberi áskálódás, mennyi támadás, mennyi veszély, mennyiféle bántás, mennyiféle megsebzettség, mennyiféle nyomorúság van az életünkben. És Isten fölé emel, kiemel ezekből minket. Ezt ígéri, ezt mondja nekünk. Minden veszély fölé emel, minden veszélyen túl kiemel. Kiemel az Úr. Kiemel ezek fölé. Ez az ő ígérete, és ez az ő csodálatos munkája, szabadítása. És úgy azon gondolkoztam el, hogy mi mennyire szeretnénk felülkerekedni dolgokon. Gondold végig, hogy mennyire szeretnél úgymond urrá lenni a dolgokon, fölé emelkedni, uralkodni rajta, kiemelten azokat felülről nézni. Mennyire szeretnénk ilyenné lenni, sőt, mennyire szeretnénk mindenen felül kerekedni. Mennyire szeretnénk saját magunkat kiemelni. Régi példánk, nem azért tettem ki a képet, de alappéldánk, hogy nézzük a csoport képet, és akkor tartjuk jónak, ha mi jól nézünk ki rajta. Mert magunkat kiemeljük a képből. Mert magunkat látjuk a legfontosabbnak. És valljuk ezt be őszintén, hogy így működnénk, így működünk addig, amíg nem látjuk, nem tudjuk, hogy nem kell magunkat kiemelnünk. Egyébként a nyomorúságból csak Münchhausen bárók emelik ki magukat. És tudjuk jól, hogy hogyan, meg miként a nagyot mondásuk abnormalitásában. Mi nem emeljük ki magunkat. Megpróbálhatod, de nem megy. Vagy ha ki is emeled magad, vagy fölemeled magad, minél magasabbra jutsz, vagy legalábbis látszat szerint, annál nagyobbat fogsz esni. Annál nagyobb a zuhansz. Annál nagyobb a zuhanásod. Ezt mondta valaki nekem is, egyet értek vele, hogy azért jó kicsinek lenni, és a piciknek, a nagyon piciknek a legjobb, bizonyos értelemben, mert a kicsik esnek a legkisebbet. Ezt tudtad? Ők vannak legközelebb a földhöz. És valaki így mondta, és egyetértek velük, hogy igazán azt az embert, aki alázatban van, nem lehet megalázni. Mert alázatban van. Mert kicsi. Csak a magát fölemeltet lehet megalázni. Aztán nagyot tud zuhanni. Nagyot tud esni. És nagy ütések, nagy sérülések, nagy fájdalmak tudnak lenni. Nem véletlen az, hogy a legnagyobb, a világ legnagyobbja, a senkihez nem fogható, az Úr Jézus Krisztus alázatban jött ebbe a világba. Aki magát föl akarja emelni, nagyot fog zuhanni. Az önerő, az önakarat, az önérvényesítés, a saját magam felemelése mindig zuhanással jár előbb, vagy utóbb. Jobb az előbb. Zuhanással jár.
Egyik testvérünk pólóján, most nem ez van Lacin, és látom Lacit hirtelen, magyar költőket láttunk, talán többen láttátok ezt a pólót. Előhang egy monodrámához, többször idéztem ezt a verset, most is egy másik részletét idézem, de nem tudom ezt soha elfelejteni. Mondja ő, hogy még egyszer süldő korában mit tett és mit ért meg, meg a gyerekkoráról beszél, Radnóti Miklós. Hát én is süldő koromban hallottam először ezt a verset, nem tudok tényleg úgy szabadulni tőle, hogy mélységesen megérintett. És ebben van ez az állandó ismétlődés, és azért tartom nagyon fontosnak, hogy egy költő ilyen mélyen kifejezi ezt, és ezt az ember maga is nem csak elmondani tudja, hanem talán megérti és átéli, hogy mennyire fontos. Én, ismerjük ezt a folytatást, én vagyok, én, ki tudja befejezni, mert mindig így fejeződik be, megcsúszom a végén. Ez egy jó rím, de nagyon fontos ezt megérteni, hogy ez így van, ez mindig így van. Nem kell önmagamban maradnom, nem kell egyedül lennem, nem jó egyedül lennem, nem kell magamat emelnem, nem kell másoknak nyomni, nem kell másoknak önmagában engem emelni, ha és igazán engem az én Uram emel ki. Az én Uram emel fel. Az én Uram dicsőít meg. Maga az Úr emel fel. Te tudtad ezt? Maga az Úr magasztal fel. Maga az Úr dicsőít meg. És ez az igazi szabadság világa. Amikor önmagadtól szabad vagy, és Isten teszi veled, és teheti veled, amit ő jónak lát. És nézd, azt mondja, én jónak látom. Ígéretet mond. Megdicsőítem. Ezt mondja. Megdicsőítem. Kiragadom, és megdicsőítem. Mi kell ehhez? Mindaz, amit eddig is hallottunk estéről estére, és hallunk ennek a Zsoltárnak a valóságában. Alázat. Annak a felismerése, beismerése alapvetően, hogy rászorulok. Hogy lássam, hogy nekem nem megy egyedül, de nem is kell, hogy menjen. Kell hozzá helyes önismeret, és kell hozzá helyes Istenismeret. Mert aki ismeri az ő nevét, és aki tudja, hogy ki az ő ura, ki az ő gazdája, szabadító, oltalmazó, jelenlévő, meghallgató Úr, az valóban átéli ezt. És annak, ha bizalom van a szívében az ő ura iránt, és rábízza az életét, és kiállt, ahogyan beszéltünk egyszer, vagy erről ilyen egyszerűen, hogy csak kiállt, ha kiállt hozzám, akkor megtapasztalja, hogy kiemeli, hogy kiragadja, hogy megszabadítja, hogy felemeli, felmagasztalja, megdicsőíti. Testvérek, a hívő ember nem lehet gőgös ember. A hívő ember alázatos, kiemelt ember. Alázatos, kiemelt ember, akit az Isten dicsőít meg. A hívő ember nem lehet öntelt ember. A hívő ember Szentlélekkel telt ember, akit Isten a legnagyobb dolgokra tud használni. Az ember nem lehet önmaga ura. Az ember akkor boldog, akkor teljes az élete, egészséges, ha Isten az ő ura. Ha ő valóban szolga. Ha ő valóban Istennek enged. De ez csodálatos felmagasztaltatás. Ez csodálatos megbízatás. Ez csodálatos megbecsülés. Semmihez nem fogható. Semmivel nem hasonlítható megbecsülés. És döbbenetes, milyen nyomorultul tükrözi az életünk, hogy rangkorságba élünk, szenvedünk. A magunk dicsőségének hajszolásában, a kiemelésben, emeljenek már föl, becsüljenek meg, értsenek meg. Ennek a kínlódásában éljük le az életünket, karrierrel, tanulással, akarással, tettekkel, bármivel, csak elérjük, csak
csak kiemeljenek, csak odaírják a nevünket, csak elmondják, hogy na ő tette. És nem tudunk önmagunkban, alázatban sem lenni. Pedig erre hív az Úr. És nem arra, hogy alázatoskodó, és egyébként úgymond teljes értéktelen emberekként éljünk, hanem az ő értékelése szerint, az ő kiemelése, az ő áldása alatt, az ő akarata szerint éljünk. Amikor az Úr emel ki, és amikor az Úr helyez valahova, oda, ahol lennem kell, akkor ott azon a ponton alázatban, de kiemelten, az ő kiemeltje, az ő általa megdicsőített emberként élhetek. Ezt is mondja a Zsoltár, ugye milyen csodálatosan a 8. Zsoltár, bizonyára ismeritek, amikor fölnéz az égre, és látja, hogy milyen hatalmas és milyen dicsőséges az Úr, és utána elmondja, hogy ez az Úr mit tett, és hogyan tett ő vele a törékeny, a mulandó, a kicsi emberrel, hiszen ennek a relációjában, hogy látja az eget, az Úr keze alkotását, látja az ember a kicsinségét. Micsoda halandó, hogy törődsz vele. Az ember fia, hogy gondod van rá, hiszen ha látom az eget, a kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztek, akkor nem tudok mást mondani. Hát, micsoda vagyok én? Ki vagyok én? Egy pici, törékeny senki. De nem így zárja. Nem így mondja Dávid, hanem azt mondja, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg az embert. Ő az Úr. Dicsőséggel és méltósággal. Nézzétek, amikor a tanítványokat elhívta az Úr Jézus. Jelképesen, de valóságosan is felvitte őket egy hegyre. Tegnap is idéztem ezt. Az én életem személyes megtapasztalása is annak a magyarázata katona koromban, ahol bevonulás kapcsán, aztán le kell jönni a hegyről. Persze, ez is az út. Másik része. De kiemelte őket, felvitte egy hegyre, majd arra is emlékezzetek, értjük, nem értjük, tény. Kiemelt hármat, mondjuk a nevüket. Pétert, János és Jakabot, és fölvitte őket, csak hármukat. Hova? Melyik hegyre? A megdicsőülés hegyére, ahol megnyitott előttük a mennyet, ahol dicsőségében fölragyogott, ahol azt mondta Péter, itt akarok maradni. Ennél csodálatosabb hely nincs, sátrazzunk itt. Lakjunk, maradjunk itt. Kiemelte őket, felvitte őket, de nem tudom, hogy érzékelitek? Olvassuk és értjük? Nem így volt. Fiúk, ki szeretne velem magasra jönni? Én. Pedig volt ilyen is. Helyrés teszi az Úr, mindjárt idézem. Ki vitte őket föl? Jézus. Jézus. Még csak nem is a tanítvány társak, hogy hát ez a három azért tényleg egy kiemelt típusú ember. Nem ők döntötték el. Az Úr. Az Úr döntötte el, hogy kit vitt föl, és hova. Nem ők mondták, hogy vigyél engem, hanem ő mondta, hogy viszlek benneteket. Nekik csak menni kellett, mert kiemelte őket, magához ölelte, és felvitte őket, és megmutatta a dicsőségét. Jézus így választ. Nem a tanítvány választja az ő urát, hanem az Úr választja a tanítványát. És nem az ember választja ki a szerepét, az Úr adja meg a feladatát. Nem ő dönti el magáról, hogy mire méltó, meg mire méltatlan. Az Úr dönti el. És kiválasztja azt a Isai fiai közül legkisebbet, aki otthon sincs, aki a juhokkal van, királynak. Miért nem a nagyokat? Miért nem azokat, akiket így gondolt volna még Sámuel is? Azért, mert így döntött. Mert ez volt a terve. Jézus szolgálatra, küldetésre, nem uralkodásra hívott el bennünket, legalábbis abban az értelemben nem, amit a gonosz kínál álságosan az embernek az Éden óta. Isten uralomra hívott el, a vele való közösségben, de nem abban, ahogy a kínálta az ördög, hogy te vagy a magad ura,
Te döntöd el, hogy hogy emeled magad és hova emeled, egyébként pedig sosem elég, soha nem elég. Te azt gondoltad, hogy elég az, hogy te az Isten által megteremtett ember vagy az édember? Hát olyan leszel, mint az Isten. Hát ez a valami. És azóta is ez cseng a fülünkben. Olyan szeretnék lenni, aki valaki. Pedig egy van, aki valaki. És nekünk nem ilyennek kell lennünk, abban az értelemben, hogy az ördög kínálja. Csak vele kell közösségben lennünk, és akkor a helyünkre kerülünk. Akkor a szívünk, a vágyaink, minden a helyén lesz. És olyan döbbenetes, hogy ez a kígyó, aki ott kísértette Ádámot és Évát, nem átalta megkísérteni Jézust, amikor itt volt a földön. Emlékeztek rá? Megkísértette. Jézus, amikor megkísértette a pusztában, ezt a Zsoltárt idézte. Emlékeztek? Ezt a Zsoltárt. Milyen jól ismerte a Zsoltárt a sátán. Csak egy valaki tudta jobban, hogy mi az üzenet. Maga az Úr. És helyre tette. És elutasította. Mert nem az az út, amit kínál a felemelkedésre. Melyik felemelkedése volt az Úr Jézusnak? Amikor felemeltetett a keresztre. Milyen más út ez? Aki magát akarja felemelni, megaláztatik. Aki pedig magát megalázza, az felmagasztaltatik. Ez lelki törvény. Törvényszerűség. Miért vannak nagy bukásaink? Nagy kudarcaink? Nagy fájdalmaink? Az énünk sajgó fájdalmai? Hogy én velem mi történt? Hogy velem hogy bántak, hogy nekem ez nem adatott meg, mert magunkat akarjuk kiemelni. Nem is kell tovább mondanom, de talán azt értitek, hogy a szabadításról szóló héten, és a szabadítóról szóló héten, most gyönyörködhetünk az ő szabadításában, és gyönyörködhetsz a szabadításában, ha egyszer elmondod te is, Uram, én nem szeretném magamat kiemelni. Uram, én a te kezedbe teszem magam, nekem szükségem van rád, hogy te segíts, te légy velem, hogy te emelj föl, hogy te vigyél oda, ahol akarod, hogy legyek. Az Úr Jézus tanította a tanítványait éppen az Zebedeus fiai kapcsán, ugye az anyjuk odament, de ők is leborultak előtte, és kértek tőle. Jézus megkérdezte tőlük, mit kívánsz, illetve az édesanyjuktól, így felelt. Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed fel. Jézus így válaszolt. Hát nem tudjátok, mit kértek. Kihatjátok ezt a poharat, amit én fogok kínni. Így felelt, kihatjuk. Erről ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. Vajon miért ilyen csúnya kérdést föltenni? Talán nem ezért, mert nekik nem jutott eszükbe. Vagy ha eszükbe jutott, hát ők is ugyanezt kérték volna. De Jézus magához hívta őket, ez nem volt az evangélium része, ezt csak én tettem hozzá. És ezt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik és vezetőik, hatalmaskodnak rajtuk kik, akik magukat emelik föl. Azok így működnek. De közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Igen, van út a felemeltetésre Jézusban, Jézus által, ezen az úton. És eljön majd a végső felemeltetés ideje is, hiszen a mennyei Jeruzsálemben a tanítványairól ezt olvassuk, a város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Erre volt alapozva a város. Micsoda méltatás, micsoda dicsőség, ez ott van az ő nevük. De nem emberektől, nem ők írták fel, nem ők döntötték el, nem is a kísértő mondta, hogy föl kéne írni a neveteket, hanem a menny és a föld ura így döntött, hogy őket kiválasztja, és ezeket az egyszerű embereket a mennyei Jeruzsálem alapköveire vési. A feltámadt urat megkérdezték a tanítványai, emlékeztek rá, együtt voltak, megkérdezték, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Vártak az uralkodásra, hát ha még ez most itt ebben az időben létrejön, mit mond nekik Jézus? Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miért mondták ezt Jézusnak? Azért, mert figyeltek arra, amit Jézus mondott. Ők vágytak arra, amit Jézus kijelentett nekik önmagukról és másokról is. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, mondja Jézus, a megújult világban, amikor az ember fia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Jézus azt mondta, hogy valóban ott lesztek majd. Ott lesztek akkor, amikor eljön az ideje. Ő kiemeli őket egészen olyan magasra, de addig, amíg oda majd meg nem érkeznek, itt a földön mi a dolguk? Hűségesen, alázatban elvégezzék a küldetésüket. És arra figyeljenek, amivel megbízta őket. Legyenek tanúi, töltsék be, és eközben higgyék el, hogy a küldetésük minden emberi küldetés feletti küldetés. Kiemelt küldetésük van. Egyszerű saruban, egyszerű körülmények között, a legmagasztosabb, a leghatalmasabb, a legdicsőségesebb szolgálatuk. Szolgálják a megváltójukat, hirdetik az evangéliumot, és Isten hatalmas, dicsőséges munkája megy végbe általuk. És mit ígér Jézus? Veletek vagyok, minden nap, megőrizlek benneteket, megmentelek, kiemellek benneteket minden bajból, amíg dolgotok van, és majd ha nem, ha már lezárult a dolgotok, akkor hazaviszlek, kiemellek, felmagasztallak, felemellek, megbicsőítelek benneteket ott, ahol én is vagyok, hogy ti is ott legyetek. Ezt adta üzenetül számukra. Dicsőséget adott nekik, az ő dicsőségét. És ez az a dicsőség, amiben az ember a helyén van. Ez az, mint a halnak a víz, vagy mint a madárnak a magas tér, a magasság. Radnódit, ahogy mondtam, idézem újra, ennek a versnek van egy nagyon érdekes vágyott valósága Radnóti számára érthető. Azt mondja Radnóti, a madár tudja tárni a szabadság, mikor felszáll a szél alá, és ring az ég hullámain. A hegyek tudják, hogy mi a méltóság hajnalban, alkonyatkor is, a lomhán elterülő hegyek. A madár tudja tám, mi a szabadság, a hegyek tudják, mi a méltóság. Milyen jó, hogy aztán elmondja rögtön, hogy szeretnék ilyen lenni, madár. Milyen jó, hogy mi is tudjuk, nem csak a madarak, nem csak a hegyek, hogy mi a szabadság. Mert ismerjük a szabadítót, és tudjuk, mi a méltóság. Mert ismerjük a minket megdicsőítő urat, aki felemel, aki megállt, aki nem letaszít, nem ledönt, hanem felemel bennünket. Egészen más ő, mint mindenki ezen a világon. Ő az egészen más. És az Úr Jézus maga bemutatta az utat. Ezért mondtam, hogy figyeljünk erre, hiszen énekeltük is, hogy ott fenn a trónusnál, hiszen Jézus megalázta magát, szolgaként itt volt egészen a keresztfáig, de utána feltámadott, mennybe ment, és az Atya jobbjára ült. Nézzünk fel rá! Nézzünk fel rá! És lássuk meg, hogy mi történt vele, és mi történik velünk. És lássuk meg, hogy mi vár ránk,
Mi a mi szerepünk? Így mondja a zsidókhoz írt levél, csodálatos vallomása, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva, el ne csüggedjetek. Mert van megaláztatás, van megalázó bántalmazás, nem nagyobb a szolga a tanítványa mesterénél, de van dicsőség, felemeltetés, van kiemelt szolgálat és küldetés. És amit ő megélt, hogy alázatból ott ül az Atya trónján, ezt számunkra megszerezte, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Ezért hát nézzünk fel Jézusra, nézzünk arra, ami vele történt, ahogy ő élt, ami végbe ment általa, és ez értünk is történt, ne fáradjunk el, ne csüggedjünk el, mert ígérete csodálatos, mert ő csodálatos, és amit tett, értünk tette, dicsőítsük őt, gyönyörködjünk benne, gyönyörködjünk szabadításában, hiszen ezt ígérte neked, nekem, a mindenható felséges Úr, ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Amen. Köszönjük neked, Urunk, amit ma este is hallhattunk bizonságtételben, igédben. Köszönjük, hogy csodálatos a te terved, csodálatos a te lényed, csodálatos a te munkád, és mindezt nem távol tőlünk, hanem velünk és bennünk akarod elvégezni. Lehetünk részesei annak, amit te végbe viszel ebben a világban. Köszönjük, hogy kiemeltél bennünket, hogy felemelsz és megdicsőítesz, és olyan magasságba helyezel, olyan felleg várva, ahol nem érhet el a veszedelem. Áldok téged, hogy ez nem gőg és nem felfogalkodottság, hanem az alázatban megélt csoda. Kérjük, hogy szenteld meg a szívünket ezzel, és vezess tovább a te szabadításod útján. Amen.